Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mi Urunknak igéjét Lukács evangéliuma első részéből, az első rész 5. versétől a 25. igeversig terjedő szakaszból. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából. Felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent és félelem szállta meg, de az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás! Meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült néped állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, melyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, míg mindezek végbe nem mennek. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, azután elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor reám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Az Úr áldja meg az ő szent igéjének meghallását, szívünkbe fogadását, hogy teremjünk sok áldott gyümölcsöt, ami Istenünk nevének dicsőségére, maradjon bennünk az ő igéjének üzenete. Jöjjetek testvéreim, emeljük szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Kegyelmes jó atyánk, édes Istenünk! Köszönjük, hogy ismét adventben lehetünk. Köszönjük, hogy már úgy telhet a 3. vasárnap, hogy készülődünk Istenünk a karácsonyra. Várja a mi szívünk ezt a nagy csodát, amit a karácsony jelent az életünkben. Köszönjük Istenünk, hogy nem csak szürke hétköznapokból állnak a mindennapjaink. Köszönjük, hogy mindig vannak ünnepek, amelyeken te csodás dolgokat cselekszel, és ahol a te csodás tetteidre emlékezhetünk, és újra-újra átélhetjük a te nagy dolgaidat. Köszönjük, Uram, hogy olvashatjuk azoknak az embereknek a történetét, akik ugyanígy karácsony előtt voltak, akik készülődtek a te szent fiad eljövetelére. Köszönjük, hogy az ő életük minta lehet előttünk a bizodalomban, felséges Istenünk. Minta lehet előttünk, hogy te képes vagy segíteni az emberen, még a legelvetettebb helyzetben is, amikor már mindenről lemondunk. Ó, felséges jó atyánk, bocsásd meg vétkeinket. Bocsásd meg, kérünk, hogyha te ellened vétünk. Ó, Uram, bocsásd meg szívünk gonosz szándékait, gonosz gondolatait, amelyel befeketítjük ezt az áldott adventi készülődést. Ó, Uram, oly sok minden van, ami próbál visszatartani bennünket az áldott készülődéstől, és ó, Uram, hányszor a mi szívünk a hátráltató erő. Hányszor van a mi szívünkben olyan gondolat, olyan tettrevaló készség, amely távol tart az ünneptől, amely távol tart az igazi készülődéstől, felséges Istenünk. Ó, Uram, vedd ki ezeket a szívünkből, vedd ki és bocsásd meg vétkeinket, hiszen egyedül Te vagy az, aki megbocsájthatod ezeket. Bocsásd meg, mert bűnbocsánat nélkül nem állhatunk meg Te előtted, felséges Istenünk. Ó, őrizd meg bennünket, Uram, ezen az Isten tiszteleten is, őrizd meg minden kósza gondolattól, és engedd, hogy Tere átfigyelhessünk. Áld meg az ige hirdetőjét, áld meg, hogy azt szólja, amit Te helyeztél az ő szívére. Ó, felséges jó atyánk, szomjazunk a Te igédre, mint ahogyan a szarvas a hűs forrásra, Istenünk. Kérünk, hogy táplálj most is bennünket a Te igéd által, szenteld meg a mi készülődésünket. Nem a magunk érdeméért, hanem egyedül az Úr Krisztus érdeméért kérünk. Hallgasd meg a mi szívünk alázatos esedezését. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. Az iménti fejezetből, a Lukács evangéliuma első részéből, az 57. és az 58. versekből olvasom. Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szüle fiat. És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele, és együtt örültek vele. Amen. Kedves testvérek, ma Erzsébet asszony adventjéről lesz szó. Ez a csendes hölgy ott áll az Ószövetség és az Új Szövetség határán. A férje még az Ószövetség papja, Zakariás, a fia már az Új Szövetség profétája, Jézus Krisztus útkészítője, Keresztelő János. Tulajdonképpen mind a kettő nagyobb Erzsébetnél, de mivel a Szentírás beszél róla, ezért azt gondolom, hogy ki nem maradjon az adventi történetek közül. Nagyon sok tanulsága van az ő viselkedésének, sorsának, attitűdjének. Figyeljünk most erre Isten igéjének és szent lelkének a segítségével. Mi az, amit megtudunk Erzsébet családjáról? Azt mondja a Szentírás, hogy hívő férje volt, mind a ketten Isten gyermekei voltak. Ilyen szép jellemzést ad róluk a Szentírás, hogy mind a ketten igazak voltak Isten előtt, akik az Úrnak rendelésében és parancsaiban fedhetetlenül jártak. Szerintem mindenki kívánna magának egy ilyen családot. Az nagy dolog lehet, amikor valakiről, egy családról Isten ilyen szép szavakat mondhat, ilyen komoly dicséretet. Egy család, amelyik az Úr jelenlétében él. Egy család, amelyikben a legfontosabb rendező elv az, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Egy család, ahol a léleknek a hogy léte, kérdés, az téma, az fontos dolog. Egy család, ahol van közösség Istennel, egymással, van közös imádkozás, van közös ének, vannak közös célok, közösen hordják a próbákat is. Ma talán azt mondanám, hogy nem nagyon látunk ilyen családot. Nem sok van valóban, de tessenek elinni, hogy vannak ilyen családok ma is. És ha találunk ilyet, akkor töltsünk sok időt, vagy többet velük. Mert általuk, rajtuk keresztül igen-igen sok mindent taníthat nekünk Isten. A hívő házaspároknak, mert hogy Zakariás és Erzsébet hívő házaspárok voltak, vagy hívő házaspár voltak, komoly ígéretei vannak Isten beszédének. Azt mondja például az ige, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben vannak együtt, én ott vagyok köztük. Testvérek, egy házaspár az egy mini gyülekezet. Megvan a minimum, a kettő. Isten azt mondja az övéinek, hogy oda ígérem az én jelenlétemet, ahol ketten az én nevemben együtt vannak. Sőt, nagyon komoly ígéret a hívő házaspároknak, hogyha egy akaraton lesznek azon dolgok felől, amiket kérnek Istentől, akkor Isten megadja nekik. Egy szóval fantasztikus ez a család. És aztán olvasunk egy mondatot, azt mondja itt, hogy és nem volt néki gyermekük. És ez a rövidke megjegyzés, ez olyan nagy durra kirakat, hogy ebben a szépséges életben mégiscsak van valami nagy hiány, valami nagy probléma, van valami nagy baj. akik sokat vártak gyermekre. Egyre többen vannak egyébként fiatalok között is, azok tudják, hogy ez egy komoly gond. Azok tudják, hogy mennyi próbálkozás, mennyi remény és reménytelenség hullámvasútja, amin átmegy olyankor a sorsuk. Hogy milyen komoly próbája a házasság szakító szilárdságának egy-egy ilyen helyzet. Mennyi mindent meg kell tenni ezért? Mennyi minden kérdése támad az embernek? Nagy sorskérdések is előjönnek ilyenkor. És nem volt nékik gyermekük. Csak akik sokat vártak egy gyermekre, azok tudják, hogy mennyi szenvedés van egy-egy ilyen mondat mögött. Hát még egy ilyen családban is. Ahol Isten a legjobbakat mondhatja el a házaspárról. Hát még egy olyan családban is előfordulhat ilyen, amely Isten kedve szerint él, ahol nincs kettős élet, ahol nincsenek nagy titkos bűnök. Hát még ezekkel is előfordul. Még az övéivel is így bánik az Isten. Emlékszem, amikor ebből az igéből megértettem azt, hogy ha tetszik, ha nem. Ebben a világban nincs tökéletesség. Nincs tökéletes házasság, nincs tökéletes gyerek, nincs tökéletes szerelem, nincs tökéletesen elvégzett munka, mert mi tökéletlenek vagyunk, és ehhez a világkorszakhoz hozzáköttetett a tökéletlenség. Azt, hogy rész szerint van bennünk minden. A részlegesség. Soha nem kerek a sajt. Valahol mindig hiányzik valami. És sokszor segítene talán abban, hogy megbocsássunk magunknak, megbocsássunk a másiknak, vagy megbocsássunk Istennek, mert ezek olyan nagy csalódásokat, vagy olyan titkos lázadásokat gerjesztenek bennünk, és olyan harcokat, hogy tökéletessé tegyük, ami nem az. Segítene, ha egyszerűen csak tudomásul vennénk dolgokat, amikről nem kéri Isten, hogy változtassuk meg. Egyszerűen csak fogadjuk el, hogy a környezetünkben élők, a kapcsolatok, amikben vagyunk, mi magunk, nem vagyunk tökéletesek. Épp a múlt héten beszéltem egy olyan tinédzserrel, gimnazista lányjal, aki végtelenül lelkiismeretes, nagyon-nagyon jó fej, és azt láttam, hogy az élete minden területén igyekszik, hogy kikerekítse a sajtot. Elmondta, hogy mivel úgy érzi, hogy sokszor linkek a testvérei, ezért neki duplán is résen kell lennie, és duplán is tisztességesnek lenni. Úgy gondolja, hogy mivel sok hiány van az osztályában, ezért azt neki pótolnia kell, mindenkire figyelnie kell. Úgy érzi, hogy nem megfelelő a testsúlya, ezért folyton figyelnie kell arra, hogy mit eszik. A gyülekezetében jár az ifibe, de hát ott is vannak gondok, és ő mindig elvállalja plusz szolgálatokat. És ő szeretne orvosira menni, és mindent tudni kémiából, de mennyi a minden? Hol vannak a határok? És azt láttam, hogy beleroskad ebbe, úgy hullottak a könnyei, mint a záporeső. Mondtam, hogy olyan terreket veszel magadra, amiben bele fogsz roskadni. Ezt nem lehet vinni. Tökéletlenségeid, de hát el kell fogadnod, és meg kell kérned Istent, hogy pótolja ki, ezek fognak Isten közelébe vinni. Most látunk egy ilyen családot itt is, amelyik már majdnem tökéletes, de mégsem. Nem volt nékik gyermekük. Hogyan kezelték ezt a hiányt? Egy-egy nagy probléma, vagy egy hosszú távra szóló nagy hiány, az nagyon-nagyon megkeményítheti az embert, nagyon-nagyon keserűvé teheti, és azt látjuk, hogy ők jól kezelték. Nem haragudtak meg ezért Istenre, nem estek ki Isten kegyelméből, nem távolodtak el egymástól, nem hidegültek el a kapcsolatukban, hanem azt látjuk, hogy állhatatosan Isten közelében maradva, a hiány mindig folyamatosan vitték Isten elé, és az egész életük egy könyörgés volt gyakorlatilag. Jól kezelték a hiányt. És figyeljük meg, hogy amikor jön a hiánypótlás, amikor Isten az életük alkonyán megadja a kérésüket, akkor derül ki, hogy azért mind a ketten csődben vannak. Zakariás csődje lelki csőd. Egész életében imádkozott valamiért, Isten angyala megjelenti neki a templomból a munkahelyén, hogy megkapod, meghallgattam imádságaitokat, jön a gyermek. És akkor Zakariás összezavarodik, azt mondja, hogy hogy lesz ez akkor pontosan, vagy miről lehet ezt tudni, vagy most akkor mi van? És azt mondja Isten, hogy most büntiből nem fogsz tudni beszélni addig, amíg ezt a kisgyereket a karodban nem tartod. Zakariás csődje a hit csődje. Kiderül, hogy elfogyott a hite. Vagy nem mer már ráállni, már nem meri használni. Lehet, hogy már fél a csalódástól is, inkább adjunk ebbe kevesebbet, mert mi lesz, ha mégse jön. Erzsébet csődje pedig fizikai csőd. Megöregedett, túl van azon a koron, amikor ő már gyermeket, vagy ő még gyermeket vállalhatna. Ez a csődhelyzet viszont mindig kiválóan alkalmas terep Istennek arra, hogy majd most jön ő, és majd most ő cselekszik. Isten nem tántorítja el ez a csődhelyzet, semmi probléma. Ahol véget érnek a mi lehetőségeink, ott kezdődnek csak az ő lehetőségei, és mindennek ellenére nem vonja vissza az ő ígéretét, nem veti félre őket a bizalmatlanság miatt, hanem mégis elküldi ezt a várva várt kisgyermeket, keresztelő Jánost. Szeretnék most mégis a házaspár egyik tagjára, inkább csak Erzsébetre fókuszálni, és szeretnék három dolgot mondani, ami Erzsébet adventjéből számomra üzenetté vált, és amit érdemes elvinni, mert egy komplett advent az az attitűd, amivel ő itt viselkedik. Az első, amit látunk nála, az, hogy milyen csöndes ez a nő. Egy csendes asszony. Amikor a férje hazajön a templomból, és táblácskára írva elmagyarázza neki, hogy mi történt, és ő teherbe esik, akkor azt olvassuk, hogy 5 hónapra visszavonult. Elvonult a világ elől, csendben töltötte a terhességének ezt az időszakát. Gondolkodtam azon, hogy mi lehet az oka ennek, hogy ő visszavonul, és az is érdekes, hogy a csöndes, a halk, a néma Zakariás mellett ilyen csöndes lett a feleség is. Egy nagy csönd veszi körül most ezt a házaspárt. A másik az lehet, hogy a visszavonulás az a tanulásnak az ideje. A visszavonulás, a szóbőjt, meg egyáltalán a bőjt, az annak az alkalma, hogy most Isten beszéljen velem, és készítgessen engem, és Erzsébetet föl kellett készíteni erre a nagy feladatra. Nem csak az anyaságra, hanem arra, hogy ő Jézus Krisztus útkészítőjének az édesanyja lesz. Testvérek, ez a kisfiú az ő iskolájába fog járni. Ő lesz az anyja, ő lesz testi-lelki istápolója, ő lesz a tanítója, ő lesz később a lelki gondozója. Nem mindegy, hogy hogyan készül erre a nagy feladatra. És Isten mindig felkészíti az övéit, hogyha egy nagy feladatra szánja őket. Soha nem ejti, soha nem pottyantja bele őket úgy egy feladatba, hogy arra nem készültek föl. És a csendben ott van az, hogy még csak véletlenül sem mondja el a titkot senkinek. Nem pletykálnak erről, nem kotyogja ki, nem fecsegi el, ez egyelőre az ő titka, majd ha nyilvánvalóvá válik mindenki előtt, akkor tudják majd a legjobban fogadni a környezetének a tagjai is. És nem mondja el, nem dicsekszik azzal, hogy micsoda ígéreteket mondott Isten az ő fiáról, hanem csöndben van, hallgat és visszavonul. Testvérek, ismerősek-e nekünk az ilyen alkalmak, amikor egy nagy döntés előtt, vagy amikor ránk nehezednek dolgok, vagy amikor túl sok a környezetünkből és túl sok az emberekből, akkor elmegyünk, hogy Isten jelenlétébe belemártózzunk, helyreigazodjunk, hogy kiózanodjunk, és hogy újra irányba állítsuk az életünket. Erzsébet adventjében fontos helye van a csendnek. A másik, amit olvasunk róla, hogy megtelt szent lélekkel. Isten lelkének utat engedett, és Isten megtöltötte az ő szent lelkével. Honnan tudjuk ezt? Nem olvasta fel ugyan tiszteletes úr, de ha tovább olvastuk volna a Lukács egyet, akkor ott szó van egy találkozásról, amikor a már kisbabáját hordozó Erzsébet találkozik Máriával. És összejön a két asszony, akik mind a ketten titkok hordozói. Egész konkrétan egyik se szülhetne, mert mind a kettő úgy kapott gyermeket, hogy emberileg nem sok esélye lett volna rá. És amikor találkoznak, akkor azt olvassuk, hogy Erzsébet szív alatt a magzat is megmozdult, és azt mondta, hogy az én uram van itt. Isten szent lelke kijelentette neki, hogy Mária szíve alatt a megváltó Jézus Krisztus van. Hogy már a magzat Jézusban felismeri az Isten fiát. Testvérek, a Szentléleknek sok-sok munkája van. De ez a legfontosabb munkája, hogy Jézus Krisztust fölemeli előttünk, Jézus Krisztust úrrá teszi előttünk, felmutatja nekünk, mint messiást, mint megváltónkat, és olyan bizonyosságot ad nekünk Jézus személyét illetően, amit senki nem vehet el tőlünk. És írhatnak könyveket emberek, és különböző vicces és izgalmas regényeket arról, hogy újabb evangéliumokat fedeztek föl, és Mária is Jézus kapcsolata is, hogy izé, meg Európa, meg testvérek, mindent megtesz a világ azért, és mindent megtesz az ördög azért, hogy elvegye a Szentírás hitelét, és összekuszálja a dolgokat. De akinek Isten lelke jelenti ki, hogy kicsoda Jézus Krisztus, az többé nem lehet kimozdítani ebből a bizonyosságból. Csoda dolog ez. Amikor Péter és a tanítványok együtt vannak, és Jézussal beszélgetnek Cézária Filippinél, és Jézus megkérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor a tanítványok mondanak válaszokat, hogy Illésnek, meg Mózes utódja vagy, meg próféta, meg gyógyító, meg csodatevő vagy, és megszólal Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És akkor azt mondja Jézus, hogy igazat mondtál, Péter. De ezt nem könyvekből olvastad, ezt nem másoktól hallottad, hanem az én atyám és az ő lelke jelentette ezt ki neked. És Pál is ír erről, hogy Isten lelke által mondhatjuk csak Jézus Krisztust Úrnak. Senki sem mondhatja Úrnak a Krisztust, csak az Isten lelke által. Senki nem jutott úgy hitre. Senki nem vallja Jézus Krisztus megváltójának, csak ezt Isten lelke végezte el benne. És ezt látjuk, ezt a csoda dolgot, hogy még semmit sem tud. Mária semmit nem mondott arról, hogy vele mi történt. Egy szót se szólt. Ő nem mondta, hogy angyali üdvözlet jött, hogy Jézust hordja a szíve alatt, hogy majd milyen sorsa lesz ennek a gyereknek. Egy szót se szól. És Erzsébet már is tudja, hogy kivel áll szemben. És így köszönti Máriát. Isten lelkével volt tele. Testvérek, Isten lelke nem csak Jézus személyét illető, hanem sok dologban megvilágosít bennünket. Földi dolgokban is. Sokszor engedi, hogy belelássunk a másikba. Belelássunk helyzetekbe. Sokszor engedi, hogy egy-egy helyzet, amiben küzdünk már évek óta esetleg, megvilágosodik. Vagy kapunk egy jó gondolatot is. Helyre zökken az egész. Lehet, hogy nem változnak külső körülmények, de az agyunkban, a szívünkben már megváltozott valami, és megszabadultunk. Csoda dolgokat végezel Isten szent lelke ma is. És a harmadik, amit szeretnék átadni Erzsébettel kapcsolatban, hogy milyen alázatos ez az asszony. Visszatérve a találkozásra, azért a zsidóknál nagyon szigorú protokollja volt annak, hogy ki köszönt kit. A fiatalabbnak mindig rangtól függetlenül köszöntenie kellett az idősebbet. És Mária volt a fiatalabb. És az idős Erzsébet megelőzi őt. Micsoda nagy tisztesség ez nekem, mondja, hogy az én uram édesanyja jön hozzám. Megalázza magát Mária előtt. És ez a mélységes alázat, amiben ő élt, és amit átadott Keresztelő Jánosnak, ez köszön majd vissza 30 év múlva, amikor Keresztelő János a Jordán partján azt mondja, hogy aki utánam jön, az a Jézus, az nagyobb nálamnál. És én olyan kicsi vagyok, hogy a sarúja szíját se vagyok méltó, hogy megoldjam, a cipőjét se vagyok méltó, hogy levegyem. És azt mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábszállnom. Olyan szépséges bizonyítéka ez annak, testvérek, hogy mennyire beleégetődik a szülői minta a gyerekek idegrendszerébe, mint az áramkör. Mennyire valóságosan az a sok-sok minta, ami leválik rólunk, az megmarad. A legerősebb minta lesz, és a legerősebb vonatkoztatási rendszer. Erzsébet alázatát viszi tovább az a fiú, aki később Jézus Krisztus útkészítője lesz. És végül az a két mondatocska, amit felolvastam. Összejön a család, mikor megszületik János, és a 8 napos csecsemőt körülmetélik. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a mi keresztelésünk. A szövetségbe való befogadásnak a jele volt. Nem névadás volt, mert neki már volt neve. Meg is mondta Isten, hogy Jánosnak hívják majd. És ugyanaz történik, mint a mi keresztelésünkben. Rokonoktól, barátoktól, hívő emberektől körülvéve megtörténik ez a szövetségi aktus. És tessenek figyelni, hogy hogyan értékeli a környezet, a rokonok és a barátok azt, ami történt ezzel a házaspárral. Erzsébetnek pedig betelik az ő szülésének ideje és szült fiút, és meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele, és együtt örültek ő vele. Nem is igazán tudom elmondani, hogy mi mindent érzek ebben a kifejezésben, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett vele. Nincs bennük ilyen cinikus gúnyolódás, hogy hát ezt a kisfiút szépen összehoztátok, nagyon aranyos gyerek. De minek vártatok ennyit? Vagy arra játszottatok, hogy ne csak gyereketek, hanem egyből unokátok is szülesse? Tehát nem ilyen rossz ízű poénoktól kísért ez a különleges történet, hanem mindenki számára világos és nyilvánvaló, hogy itt az Úr cselekedett. És hogy szeretném azt kívánni magamnak is, meg a testvéreknek is, hogy bárcsak így oldódnának meg az életünk gondjai és kérdései. Hogy olyankor mindenki számára világos legyen, hogy nem mi oldottuk meg, nem mi hoztuk össze, hanem az Úr hatalmasan és kegyelmesen cselekedett velünk. Ezt a hármat hadd csomózzam most a testvérek szívére. Ez egy komplett advent, a csend, Isten lelkétől körülvéve, és az alázat. Adja Isten, hogy ilyen megtapasztalásaink legyenek, meg az életünk szintere az gyakorlatilag szintere színpada lehessen Isten cselekvésének, hogy rajtunk keresztül lássa a világ, hogy Isten él, és Isten cselekszik, és kegyelmesen cselekszik, és bármilyen is a világ, Isten jó. Testvérek, ha a hívő emberek se tudnak beszámolni semmiről, ha a hívő emberek se tudják elmondani, hogy az elmúlt héten ezt és ezt tette velem Isten, ebben és ebben igazított el, ezt az igét mondta nekem, ettől óvott meg, ebben vigasztalt meg, ha velünk se történik semmi, akkor hol mutassa meg Isten azt, hogy ő létezik, hogy ő kegyelmesen cselekszik, itt van ma is köztünk, nem magasságokban lakozván nézi, hogy fövünk keserű levünkben, hanem szeretne minket is megajándékozni. Legyen ez az advent, ez a fajta várakozás, hogy Istenem, mit akarsz nekem adni? Mi az, amire látod, hogy régóta szükségem lenne? Mi az, amit nem veszek át, mert nincs időm rá, vagy nem foglalkozom vele, vagy nem satszolom olyan sokra, hogy nekem az kéne? Nyissuk ki ma, most a kezünket, meg ebben az adventben, hogy Isten is megajándékozhasson bennünket. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük neked, hogy azt tanította újra rólad a te igét, hogy kegyelmes Isten vagy. És köszönjük, hogy azt is tanítottad nekünk, hogy te cselekvő Isten vagy. Szeretnénk megtapasztalni a te kegyelmes cselekvésedet. Kérünk, hogy segíts, hogy eltehessünk mi is mindent az útból, ennek érdekében, és amit nem tudunk eltenni az útból, abból te szabadíts meg bennünket. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy tele van a szíved szeretettel irántunk. Köszönjük, hogy nem irigyled az örömeinket, hanem kevesled azokat. Köszönjük, hogyha érthetjük már, hogy többet is kapnánk tőled, hogyha többször mennénk hozzád, hogy több erőhöz is juthatnánk, hogyha gyakrabban kérnénk. Kérünk, emelj magadhoz, és engedd, hogy a világot, a sorsunkat, az életünket a te szemszögedből és a te magaslataidról lássuk. Imádkozunk édesatyánk családtagjainkért, köszönjük, hogy megőriztél bennünket és őket is, akiket szeretünk ugyan, de olyan kevéssé van hatalmunkban megőrizni és megtartani. Imádkozunk a gyülekezetünkért, betegeinkért, szomorú szívűekért. Kérünk, tégy érzékenyebbé mások nyomorúsága iránt, és engedd megértenünk azt, hogy akik körülöttünk vannak, azokat hogyan kéne szeretnünk, hogy mire van szükségük. Taníts minket, édesatyánk, és itasd át szent lelkeddel az életünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.